Nyilván, hogyha egy olyan céged van, ahol te vagy a cégvezető, tulajdonos vagy, egy idő után elkerülhetetlen, hogy valamilyen módon távolság alakul ki az ügyfelek és közted, hiszen nem te dolgozol a kampányaikon minden esetben. Nyilván te egy sokkal közelebbi kapcsolatot tartasz fenn, de akkor sem napi szinten levelezel mindenkivel. Viszont így meg kicsit olyan, mintha ott lennél, szem előtt lennél, és ezt a fajta hiányt is ki tudja pótolni egy cégvezetőnél, hogyha ő inkább arra fókuszál, hogy a cégét építse, és nem az ügyfélmunkával foglalkozik, akkor is úgymond jelen van a saját ügyfeleinek is az életében, és ez így betölti azt az űrt, ami egyébként egy cégvezetés során természetesen felmerül.
Ha nem mondok nagyon nagy hülyeséget, és nincsenek elszállva az árak, akkor szinte biztos, hogy igent fog mondani, mert azt érezte a 10.-12. podcast adás után, hogy ő velünk akar dolgozni, mert annyira tetszik neki az az értékrend, az a szakmaiság, amit mi nyújtani tudunk. Sziasztok! Ez itt a Marketing MSC Podcast második évadának első epizódja, ahol egy számomra nagyon-nagyon kedves vendéggel és egy izgalmas témával készültem nektek, és rendhagyó módon ezt az adást videós formában is láthatjátok majd a YouTube-on, illetve az előző évadnak az összes részét is feltettük a videó megosztóra, úgyhogy mostantól onnan is elértek majd minket. Szóval a mai vendégünk Sándorfi Adrián, a Brocasters Podcast ügynökség ügyvezetője, illetve a Business Boys podcast házigazdája és kitalálója. Szerintem, aki minket hallgat, biztosan hallgatja azt is és ismeri. Köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, és örülök, hogy a második szezon az én nevemmel fog kezdődni, meg hogy a videós formátumnak is úttörője lehetek majd így a Marketing MSC életében.
Nem véletlen volt a választás, egy nagy durranással akartam elkezdeni a második évadot, úgyhogy ezért is hívtalak meg téged. Illetve hát egy picit mesélek a hallgatóknak és a nézőknek a mi kapcsolatunkról is, ugyanis nem titok, hogy nem most találkozunk először. Azt nem tudnám megmondani, hogy hány éve ismerjük egymást, de mi is a Business Boys kapcsán találkoztunk először. Te a coachom voltál, és akkor abban az élethelyzetben nagyon sokat segítettél abban, hogy az ügynökségemet egy picit új szintre fejlesszem, sőt, bevallom őszintén, abban is segítettél, hogy ne hagyjam abba az egészet. Gondolom, emlékszel erre, hogy ezzel kerestelek meg, hogy volt egy ilyen nagyon mély elakadásom, és már akkor megfogalmazódott benned még először, hogy érdemes lenne podcastet indítanom, és már akkor gondolkoztam rajta, hogy igen, ez egy tök jó ötlet, de még nagyon távol álltam tőle. Aztán eljutottunk arra a pontra, hogy nem rábeszéltél, vagy így meggyőztél tök jó észérvekkel arról, hogy valóban van értelme ennek a podcastnek, de még mindig egy év kellett ahhoz, hogy rávegyem magam, hogy elmerjünk indítani, és ezt már sokszor köszöntem meg neked privátban, de ezúton is így nagy közönség előtt szeretném megköszönni, hogy rávettél, mert egy fantasztikusan jó döntés volt ez a podcast.
Na, örülök neki akkor. Igazából te leszel a fő esettanulmány, meg az érv a mai beszélgetésben, hogy megéri podcastet csinálni.
Ez biztos, hogy így van, egy csomó üzleti előnyét, meg szakmai előnyét látom már ennek is, de pont emiatt tudom, hogy amikor egy cég vagy egy cégvezető azon gondolkozik, hogy van-e értelme podcastet indítani, hogy mennyi munkával, mennyi pénzzel, mennyi erőforrással jár ez, akkor azért nagyon sok kérdés felmerül, és arra gondoltam, hogy a mai adásban beszélgessünk arról, hogy van-e értelme egyáltalán még most a jelenlegi piaci körülmények között podcastet indítani. Ha valaki rászánja magát, akkor mit kell tennie, mire kell odafigyelnie, milyen előnyei vannak, vannak esetleg hátrányai, vagy milyen buktatói lehetnek?
Szerintem van abszolút értelme, csak kicsit óvatosabbnak, meg okosabbnak kell lenni abból a szempontból, hogy nem lehet már csak úgy kikerülni a podcast piacra, hogy leülünk és dumálunk valamiről. Tehát az embereknek sokkal nagyobb most már a választási lehetősége a jó podcastek tekintetében, angol nyelven is, magyar nyelven is most már elég jó kínálat van. Persze nem minden iparágban, tehát nagyon sok olyan műsort indítunk el, ami teljesen egyedülálló a saját iparágában, és az a réteg, az a közönség nem kap másmilyen tartalmat, talán angol nyelven sem feltétlenül, magyarul pedig semmiképpen sem. Ilyen esetekben szerintem kérdés nélkül bármikor el lehet indulni, és ezeknél az eseteknél nem is olyan magasan van a léc. Viszont például, hogyha nézzük egy marketing ügynökségnek az életét, Itt most már, ahol te is mozogsz, itt a minőségnek, a szakmaiságnak, a felkészültségnek, a technikai körülményeknek, hogy milyen hangminőség van, milyen képminőség van, és hogy milyen extra marketinget folytattok, sokkal nagyobb a jelentősége, mint mondjuk akkor volt, amikor mi kezdtük el 2018-ban. Mi jókor voltunk, jó helyen, jókor kezdtük el, nekünk belefért még az a bizniszból ez, hogy ilyen kikísérletezős jelleggel próbálkoztunk, és ilyen baráti beszélgetéseket rögzítettünk valójában. Akkor az még működött, ma már nem nagyon javasolnék egy ilyen szerkesztetlen, struktúrálatlan, stratégia nélküli kezdést, hanem kell egy igazi stratégia ahhoz, hogyha valaki el akar kezdeni ebben a műfajban érvényesülni, és egyrészt ez a célcsoport meghatározására, hogy a célcsoportnak milyen tartalomra van szüksége, ott kezdődik, illetve a megvalósításon keresztül egészen a marketing részéig mindent bele kell építeni ebbe a stratégiába. Szerintem a sikeres műsornak az egyik fele az, hogy nagyon-nagyon jó tartalom legyen, jó vendégekkel, jó szerkesztéssel, a másik fele meg ott kezdődik, amikor elkészült a podcast. Tehát akkor még mindig csak a felénél járunk, az 50%-nál járunk, amikor elkészült a jó podcast, mert utána jön a promóciós hullám, a promóciós fázis, és itt szoktak nagyon sokan elvérezni. Ez egyébként egy óriási lehetőség is egy most piacra lépő vállalkozónak, aki szeretne egy podcastet indítani, ha ügyes marketingben, hogyha tudja, hogy jó közönsége van, és hogyha megérti azt az üzenetet, hogy ott kezdődik igazából a munkának a legalább a fele, amikor elkészült a jó podcast epizód, akkor versenyelőnyt tud még bőven szerezni, mert szerintem ebből a szempontból még mindig nagyon gyerekcipőben jár a magyar piac, hogy már vannak jó podcastek, de azoknak a marketingje, a promóciója, az adások utáni népszerűsítése, az nagyon-nagyon kezdetleges még.
Említetted a stratégiát, a podcast stratégiát, aki rendszeres hallgatónk, azt tudja, hogy nekem ez az egyik mániám, és minden adást kb. Úgy kezdek, hogy mennyire fontos szerepe van a stratégiának. És mi ugye nagyon gyakran tervezünk vállalatoknak teljes marketing, illetve online marketing stratégiát. Ennek egyre gyakrabban része már a podcast is egyébként, tehát mi már eleve beletervezzük, mint média terméket a podcastet. De én is nagyon fontosnak tartom, hogy ez az online marketing stratégia része legyen, és még azon belül is csinálunk egy külön podcast stratégiát, azon túl, hogy a tartalom milyen, hogy hogyan szórjuk el, vagy hogyan szórjuk szét ezeket az adásokat úgy, hogy minél többen hallgassák. Említetted a mércét, hogy magasan van, vagy magasabban van a mérce. Azzal is gyakran találkozom, hogy azt mondják vállalatok, meg vállalatvezetők, vagy marketingesek, hogy az ő témájuk olyan, mert nagyon-nagyon ipari, nagyon B2B, vagy nagyon akár commerce, vagy hogy túl sok emberhez tudna szólni, hogy náluk nincs miről beszélni, nem igazán lehet, nincsen téma, amiről tudnának beszélni egy podcastben. Kinek való a podcast? Mindenkinek lehet?
Ha szeretnél új ügyfeleket szerezni, hogyha szeretnél egy bizonyos közegben ismertebb lenni, szakértői én márkát, vagy szakértői márkát építeni, akkor igen, akkor jó lehet mindenkinek. Tehát nekünk van olyan podcastünk, ami gépgyártásról szól, meg egészen van fogászattal foglalkozó podcastünk. Tehát egészen speciális tématerületek is jól működhetnek, hogyha az be van bizonyítva, hogy annak a célközönségnek ez egy érdekes téma, meg érdekesen van feldolgozva az a téma. És akkor itt a kérdés, hogy miről beszéljek. Arról kéne beszélni, ami annak a célközönségnek, ami nekünk fontos, amit meg akarunk szólítani, ahol szakértők akarunk lenni, annak a célközönségnek egy érdekes téma. És ez nem biztos, hogy az kell, hogy legyen, hogy most van valamilyen szolgáltatásunk, akkor azt pontosan hogy csináljuk, meg mindig a szolgáltatásról kellene beszélni, mert az tényleg nagyon hamar unalmassá válik, és senki se fogja hallgatni. De ha megtaláljuk azt, hogy mi annak a célközönségnek, akihez egyébként is szólunk, milyen élethelyzetben vannak, milyen problémáik vannak, kik a számukra fontos véleményvezérek, milyen elakadásaik lehetnek akár a szakmájukban, akár úgy a magánéletükben, és hogyha ez erre ad valamilyen fajta megoldást az a cég, aki podcastet indít, akkor általában meg lehet találni ezt a közös metszetet. Tehát igazából az egy nagyon jó stratégia szokott lenni, hogy azt megnézzük, hogy ki a célközönsége annak a vállalkozásnak, utána megnézzük, hogy nekik milyen problémáik, milyen témáik vannak, és hogyha ebben a témában van illeszkedés, és a szolgáltató vagy a vállalkozó is hasonló dolgokban szakértő, mint ami a célközönségének a problémája, akkor bármiről lehet műsort készíteni gyakorlatilag ezen a kereten belül maradva. Nem kell, hogy minden adás értékesítsen, nem kell, hogy minden adás marketing célú legyen, hanem az kell, hogy szórakoztassa a közönséget, hogy számukra egy ilyen közösséget alakítson ki, egy tématerület, vagy egy szakértői körön belül, és hogyha ezen belül egy ilyen kvázi véleményvezérét tud válni a podcast készítője, akkor meg fogja találni azokat a helyzeteket, ahol viszont a saját márka üzenetét nagyon hatékonyan el tudja mondani.
Felteszem azt a kérdést, amit szerintem kb. Podcast kapcsán az első vagy a második kérdésként mindig megkapok az ügyfelektől. Lehet-e egy podcasttel eladni? Lehet-e számszerűsített üzleti eredményt kihozni belőle?
Szerintem a szakértői típusú podcasteknél, vagy szakértői vállalkozásoknál lehet elsősorban ezt ilyen nagyon könnyen lefordítani értékesítési eredményre. Többieknél mondjuk inkább egy márka ismertség, a márkához való mélyebb kötődés formájában tud ez megjelenni, amit ugye nagyon nehéz mérni, de egy idő után, hogyha valaki ezt csinálja, és ezzel a fókusszal csinálja, akkor hétről hétre elkezdenek jönni azok a visszajelzések, hogy hallgatják az ügyfeleik a podcastet, hogy szeretik, hogy olyan üzleti lehetőségeket kap, amit amúgy nem kapna, olyan közegben találkoznak hallgatókkal, ahol nem számított volna arra, hogy van egy ilyen ismertsége, és ez nagyon sokszor megolajozza a későbbi indirekt értékesítési helyzeteket is. Könnyebbé teszi ilyenkor azt, hogy értékesítsenek valamit. Viszont az előbbi esetben, ahol nagyon tisztán egy olyan szolgáltatásról van szó, ahol van valamilyen szakértői tudás a háttérben, és ez szavak szintjén átadható, ott nagyon-nagyon jó példák vannak arra, hogy egy nagyon edukatív, szakmai, erős szakmai tartalmat, hogyha valaki megoszt egy podcast formájában, akkor őt fogják tekinteni annak a témának a szakértőjének, és hozzá fognak fordulni, megvenni az ő szolgáltatását, vagy tőle kérni tanácsot valamilyen szolgáltatás fejlesztéséhez. És hogyha ezt nagyon ki akarjuk aknázni, akkor el kell helyezni ebben a podcastben konkrét ilyen call to action-öket, konkrét felhívásokat arra, hogy lépjenek kapcsolatba a készítővel. Ez lehet egy nagyon konkrét szolgáltatás, hogy vedd meg a szolgáltatásomat, próbáld ki a tanácsadásomat, stb. Vagy lehet egy közvetettebb cél, tehát hogy egy hírlevélre feliratkozzanak, töltsenek le egy ingyenes kurzust, lépjenek be egy Facebook zárt csoportba, ahol meg egy mélyebb bevonódást lehet még a közösséggel összehozni. Folyamatosan lehet nekik kommunikálni, például, hogyha feliratkoznak egy hírlevélre, le lehet őket úgymond vadászni, hogyha már egy tréninget letöltöttek, és bekerülnek a CRM rendszerbe, de sokkal nagyobb esélyük lesz így a levadászás tekintetében, mert kialakult már egyfajta viszony, mivel hallgatják a podcastet, és szakértőnek tartják azt, aki a műsort készíti. Úgyhogy igen, szerintem lehet, csak meg kell csinálni ezeket a csatornákat, hogy gyakorlatilag a podcast a funnelnek a teteje, a töltsérnek a teteje, mindenki odaessen be és hallgassa, ingyen adjuk ezt a podcastet, legyen hihetetlenül jó szakmai tartalom, ne tartsunk vissza semmilyen információt, legyünk őszinték, mondjuk el a hibákat is akár, és adjuk meg a lehetőséget, hogy mi a következő lépés, hogyha valaki erről a témáról már personalizált módon, az ő cégére szabott módon szeretne tanulni, akár egy audit formájában, egy kurzus formájában, vagy egy konkrét tanácsadás formájában, és akkor ez így általában elég jó konverzióval működik.
Meg is fogadom azonnal a tanácsodat, hogy érdemes beszámolni az eredményekről tök őszintén, meg az esetleges hibákról. Amikor az előbb ezt kérdeztem, akkor egy picit az ördög ügyvédjét játszottam, mert én azért pontosan tisztában vagyok vele, hogy milyen üzleti eredményei vannak egy podcastnek. Nem titok, hogy a Marketing MSZC-nek is vannak üzleti céljai. Nekünk itt van 4 különböző célcsoportunk, és mind a 4-re baromi jó hatással van, és kimutathatóan üzleti hatása van. Az egyik célcsoportunk nekünk nyilván a leendő ügyfelek, akik felé kommunikálunk ezzel a Marketing MSZC-vel, és van már ügyfelünk, aki a podcasten keresztül ismert meg bennünket, és tulajdonképpen arra volt jó a podcast, hogy egyrészt a szakértői státuszunkat emelte, másrészt pedig felmelegítette az ajánlatkérőt, és mire eljutott arra a fázisra, vagy abba a fázisba, hogy konkrét ajánlatot kérjen, picit azt éreztük, hogy ha nem mondok nagyon nagy hülyeséget, és nincsenek elszállva az árak, akkor szinte biztos, hogy igent fog mondani, mert azt érezte a 10.-12. podcast adás után, hogy ő velünk akar dolgozni, mert annyira tetszik neki az az értékrend, az a szakmaiság, amit mi nyújtani tudunk.
Igen, ez sokat visszaköszön, és az én életemben is. Tehát ugye mondtad, hogy coaching formájában találkoztunk össze. Én ezt már nem nagyon végzem, ezt a tevékenységet, még egy régi ügyfél maradt a rendszerben, de szerintem 70-80 coaching ügyfelem volt, és mindegyikük a Business Boys-on keresztül érkezett, mert egyszerűen nem volt kérdés, hogy velem akarnak dolgozni, mert megszerettek a podcasten keresztül. És az egyfajta értékesítési forma, hogy egy tanácsadást adtunk el, vagy adtam el, sok minden mást is arra építettünk fel.
Egyébként én is a Business Boys-ban hallottalak először, és úgy kerestelek meg a coachinggal, tehát a mi kapcsolatunk is teljesen innen indult. Nálunk szintén célcsoport még egyébként a meglévő ügyfelek, akiknek egy megerősítést ad az a szakmai tartalom, amit mi folyamatosan tolunk itt a Marketing MSZC-ben. Tehát ők is látják, hogy jó kezekben van a marketingjük, hogy amit nekik nap mint nap csinálunk, az nem csak ilyen ad hoc dolog, hanem valóban egy megalapozott stratégiai munka része. Én itt is látom az üzleti értéket, és itt is mondhatom azt, hogy az ügyfél megtartásban nagyon nagy szerepe van nálunk, és ez is számszerűsíthető. Aha. A másik oldala a célcsoportunknak, az pedig inkább az employer branding rész. Egyrészt a már meglévő kollégák számára is ez egy megerősítés, hogy van egy ilyen jó minőségű tartalom, amire ők is büszkék tudnak lenni, amit szívesen megosztanak a saját közösségi média csatornáikon, illetve a leendő munkavállalók felé is egy tök jó irány, meg egy tök jó kép, amit tudunk mutatni saját magunkról, mert azért az MSZC adások alatt én is igyekszem betekintést adni az embereknek a mi ügynökségünk működésébe, meg hát ez az egész hitrendszer, értékrendszer, amin keresztül dolgozunk, az nagyon átjön a podcastből, és ennek is egy nagyon jó számszerűsíthető eredménye van. Konkrétan meg tudom mondani, hogy a podcast előtt egy álláspályázatunkra hányan jelentkeztek, és utána mennyi, és ennek százaléka, tehát meg tudom határozni azt a százalékot, szerintem egy ilyen 20-30%-kal minimum több a jelentkezünk ugyanarra az állásra.
Igen, meg ők is elkötelezettebbek, meg jobban ismernek téged, meg kicsit nagyobb tudással érkeznek meg hozzád. És a másik, ami szerintem nagyon fontos, még az ügyfél megtartásnál jutott eszembe, hogy nyilván, hogyha egy olyan céged van, ahol te vagy a cégvezető, tulajdonos vagy, egy idő után elkerülhetetlen, hogy valamilyen módon távolság alakul ki az ügyfelek és köztet, hiszen nem te dolgozol a kampányaikon minden esetben. Nyilván te egy sokkal közelebbi kapcsolatot tartasz fenn, de akkor sem napi szinten levelezel mindenkivel. Viszont így meg kicsit olyan, mintha ott lennél, szem előtt lennél, és ezt a fajta hiányt is ki tudja pótolni egy cégvezetőnél, hogyha ő inkább arra fókuszál, hogy a cégét építse, és nem az ügyfél munkával foglalkozik, akkor is úgymond jelen van a saját ügyfeleinek is az életében, és ez így betölti azt az űrt, ami egyébként egy cégvezetés során természetesen felmerül.
És a másik, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy mindig van miről beszélni. Mert amikor elkészül egy új adás, akkor azt én kiszoktam küldeni hírlevélben, vagy amikor valami miatt egyébként újra kontaktálok az ügyfelekkel, mert nem a kampányok kapcsán, de stratégia kapcsán még mindig én is nagyon sokat beszélek az ügyfelekkel, akkor tudok arra hivatkozni, hogy egyébként nemrég készült egy adás erről, hallgassa meg, illetve ha ajánlatokat küldök ki, akkor is most már beleszoktam fűzni az e-mailbe, hogy itt van az ajánlatunk, küldök egy rövid bemutatkozót magunkról, és itt van a podcastünk, amiből láthatja azt a szakmaiságot, amit én követek, és meg tudja nézni, hogy ő ezzel tud-e azonosulni. Elég jó minőségűnek tartja-e, tetszik-e neki.
Igen, és ez egy versenyelőnyöd. Azért ezt a fajta a szakmaiságotoknak a demonstrációját így sokkal élettelibben tudod megcsinálni, mint egy csomó versenytársad. Azért nyilván még ez a terület, a marketing ügynökségi oldal messze nincsen lefedve podcastekkel, és hogy egy ilyen módon hangoddal látják azt, hogy mennyi energiával, amit beletettél, így épített fel az adásokat, szerintem ez sokkal mélyebb kapcsolatot teremt, mint bármilyen jó landing oldal, vagy egy jó Facebook hirdetés.
Abszolút. Most ugye 2023-ban sokat beszéltünk már arról, hogy nagyon sokat változott a marketingpiac. Egyrészt egy válságos időszakban vagyunk, jön a mesterséges intelligencia, új felületek vannak, régi felületek kopnak ki, mi folyamatos újratervezésben vagyunk. Tehát idén én azt hiszem harmadjára, és most augusztus van, vagy szeptember, harmadjára tervezem újra teljes online marketing stratégiánkat, és egyre inkább tolódok a tartalom marketing felé, és ott is a podcast és az abból készíthető anyagok felé, és egyre kevésbé foglalkozom a tisztán PPC-vel, tehát a hirdetésekkel. Nyilván az is van, és az is kell, hogy legyen egy online marketing mixben, de sokkal okosabban kell ezeket a marketing rendszereket felépíteni, mint korábban.
Igen, és szerintem sokkal jobban felértékelődik az, hogy a leendő ügyfelek, meg a meglévő ügyfelek szeretnének egy személyhez kötődni. És úgy látom most, hogy valahogy így a közösségi média trendek is inkább afelé mennek, hogy sokkal inkább a személyes márka kezd felértékelődni, amihez én most őszintén nem tudok jobb platformot mondani a podcastnél, hiszen a hangod által, az arcod által, ami megjelenik, a fotók, amik készülnek a felvételen, a vendéged, akit be tudsz ültetni, és ő is hitelesít téged, ezek mind együtt olyan kombinációt adnak, amit más tartalmak, más szöveges vagy képes tartalmak, pusztán szöveges vagy pusztán képes tartalmak nem nagyon tudnak elérni ezt a mély bevonódást. Meg amit mondtál, hogy egy ilyen mondjuk egy órás podcast adást megcsinálsz, 10-15 jó minőségű tartalmat lehet belőle minimum kiszedni, és gyakorlatilag egy podcast epizódból egy havi content marketing alapanyag tud elkészülni, hogyha ezt ügyesen használja fel valaki. Ilyenkor már persze jól jön egy olyan tudás, mint ami ügynökségi oldalon van meg, hogy egy jó beszélgetésből hogyan lesz mindenféle egyéb tartalom. De hát ez az, amiről az elején beszéltünk, hogy nem elég, hogy elkészüljön a podcast, hanem utána nagyon-nagyon sok mikrotartalmat érdemes belőle gyártani. Ezeket is ugyanúgy be lehet hirdetni, hogy több emberhez jussanak el, de gyakorlatilag egy hónapra le lesz fedve valakinek a social media kommunikációja, vagy hosszabb időre is akár, hogyha csak akár egy vagy két epizódot elkészített hónapban.
Tök jó, hogy ezt említetted, mert a kettővel későbbi adásunk pont erről fog szólni, a tartalom disztribúcióról, arról, hogy hogyan lehet egy fő tartalomból nagyon sok apróbb tartalmat készíteni és mutálni, amiben én szintén nagyon nagy erőt látok most, tekintve, hogy egyszerre 10-15 marketing eszközt és felületet kellene használnunk, és ezt lehetetlen átlátni már, hogyha mindig minden felületre külön dolgot akarunk csinálni. És erre a podcast, vagy egy olyan podcast, amit akár videós formában is rögzítünk, elképesztően jó lehetőséget ad.
Én ezért javasoltam azt, hogy legyen videós változata is most már a podcastednek, hogy lásd azt a hatást, amit ezzel el lehet érni. Mi mindig mindent a Business Boys podcasten próbálunk ki először általában, és azt tapasztaltuk, hogy amióta elkezdtünk videózni, nem az lett számottevő, hogy hányan nézik meg YouTube-on a podcast adásokat, mert az is növekszik szépen. Hanem az, hogy utána a short videókból, amiket gyártunk belőle, milyen hihetetlen követőtábort lehetett építeni szempillantás alatt. Hát ennek a podcastnek, amiről most beszélünk, 4 vagy 5 év alatt lett mondjuk a Spotify-on 7000 követője, vagy 4000 fő került mondjuk az átcsoportunkba. Ez tök jó, és baromi büszkék voltunk rá. Viszont április óta a podcastnek a TikTok változatával futunk, és ott már közel 10000 követő lett április óta, úgyhogy szerintem bőven 2 millió fölött van a megtekintéseknek a száma az összes videónkon. Ezt egyszerűen nem tudtuk volna semmilyen más tartalommal elérni, ráadásul egyikünk sem olyan a csapatból, hogy csak úgy leülnénk, és egy kamerába belebeszélnénk, és ilyen nagyon dinamikusan, gyorsan, okos dolgokat mondanánk. Ezt is kell csinálni, és ez is jön majd, de hogy azért nagyon kényelmes nekünk, hogy leülünk egy ilyet beszélgetni. Jól érezzük magunkat a beszélgetés közben forognak a kamerák, majd utána egy ügyes vágó csinál belőle egy havi tartalom anyagot. Mi egyébként azt csináljuk, hogy eddig úgy mentünk, hogy egy epizódból 2 hétre elegendő napi kommunikációhoz való short videó jött létre, és ezeket hosszú ideig, akár 2 hónapig is elosztottuk. Úgy jelentettük csak meg. Most már elkezdjük felezni ezt a mennyiséget, mert most már elértünk egy olyan kritikus tömeget, hogy ez már nem kell napi szinten kommunikálni, mondjuk 2 naponta kommunikálunk, de hogy nekem ezzel semmi dolgom nincsen. Már nekem annyi dolgom volt, hogy leüljek és egy órát beszélgessek.
Nagyon várom, hogy eljussunk mi is oda. Ugye nekünk ez az első videóval is felvett anyagunk, úgyhogy itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy ti, akik most néztek és hallgattok minket, jelezzetek léci vissza, hogy tetszik nektek ez a videós formátum. Legyen-e még több ilyen? Ugye ez az elsőnk. Nem ígérem, hogy az összes többi is videós formátumú lesz, de hogyha tetszik nektek, és úgy látjátok, hogy van értelme, és szívesen, ha néztek is minket, nem csak hallgattok, akkor lesz még ilyen. Azt nem tudom, hogy mennyi, de lesz még ilyen.
Reméljük.
Hogyha valaki eljutott oda, hogy most meggyőztük, és szeretne podcastet, mik az első lépések? Hogyan fogjon neki valaki a nulláról a podcast készítésnek?
Mi általában egy ilyen konzultatív folyamattal szoktunk kezdeni, ahol az első lépésekben nagyon alaposan felmérjük, hogy milyennek a vállalkozásnak a különlegessége. Aki podcastet kezd el, vagy vállalkozónak mi a különlegessége, mitől érdekes ő, mitől jó a piacon. Ugye nagyon sokan hozzánk is úgy érkeznek meg, hogy nem tudják, hogy miről beszéljenek, nem tudják, hogy mitől érdekesek ők, de ezt ki lehet belőlük nagyon szépen énekelni. És felmérjük azt, hogy ők miben érdekesek. Aztán megértjük azt, hogy milyen célközönségnek kommunikálnak ők, és milyen céljaik vannak. Egyáltalán nem egyértelmű sokszor, hogy milyen céljai lesznek egy vállalkozónak a podcasttel. Lehet, hogy például egy teljesen új célcsoportot akar megszólítani, mint amit korábban szólított volna meg. Vagy lehet, hogy a tartalom marketingjét akarja így szteroiddal feltölteni, mint amiről az előbb beszélgettünk. Lehetséges, hogy belső képzési anyagot akar, vagy pont az employer branding célokra akarja felhasználni. Úgyhogy egyrészt fogjuk azt, hogy ők miben erősek, miben különlegesek, milyen sztoriaik vannak, és összeillesztjük azzal a céllal, amit ők el szeretnének érni a podcast készítésével, és hogyha megvan ez a réteg, amit így látunk, akkor elkezdjük azt felmérni, hogy ennek a célközönségnek milyen problémái lehetnek, mi az, ami érdekes lehet számukra, mit akarnak tudni, tanulni. És ennek az egész ilyen mátrixnak az ismeretében elkezdjük a témákat kitalálni, hogy miről beszéljenek. És én általában úgy szeretem elkezdeni a podcast csatornák építését, hogy van mondjuk 10 témánk, amivel tudunk haladni, akár sorrendbe is téve. Mert utána sokkal könnyebb lesz a szervezésre, sokkal könnyebb lesz kitalálni, hogy hova hívunk vendéget, hogyha nem hívunk vendéget, akkor mikor, miről fogunk beszélgetni. És kialakul egy ilyen indító csomag, és ezt szerintem bárki el tudja egyébként egyedül is végezni otthon, tehát hogyha most hallgat minket valaki, vagy leültök egy kicsi brainstormingra a kollégákkal, akkor ezeket nagyon szépen össze lehet tenni. Utána jön az a rész, hogy minden olyan külsőséget meg kell álmodni hozzá, ami arculati kérdés, tehát hogy milyen zenei arculata lesz, milyen intrók, outrók, promóanyagok lesznek benne, milyen adásborító lesz, meg kell csinálni ez a különböző ilyen podcast disztribúciós felületeknek a beállításait. Ha van hozzá videó, akkor videós arculatot kell tervezni. De egy csomó olyan munka van, ami még azelőtt történik, hogy az első felvétel megtörténne. És ha ez a teljes ilyen indító csomag így rendelkezésre áll már, akkor elkezdjük kidolgozni az első egy-két epizódnak a konkrét adás tematikáját. Ez szintén olyan dolog, amit egyedül is meg lehet csinálni. Egy keretrendszert kell felépíteni, hogy miről, milyen struktúrában, milyen felépítéssel akar beszélni a műsorvezető, vagy a műsorkészítő, és hát ugye azok a nüanszok, hogy jön-e vendég, hogy szólóadás lesz-e, hogy egymás közt milyen dinamika van, ez azért már elég sok tapasztalatot igényel, tehát ezt ebbe bele kell tanulni, vagy kell hozzá rutin, hogy összeálljon, hogy mitől lesz jó majd egy podcast epizód. Nem tudom így most pár mondatban elmondani,
Bocsánat, itt meg is erősítenélek, és utána majd ki akarok térni a podcast formátumokra, hogy mielőtt elkezdtük a marketing MSZ-t, akkor mi nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen formátumban gondolkodjak egyáltalán. Megcsináltam az adás tematikát, összeszedtem a témákat, adásmenetet is, de annyira jó volt, hogy ott voltál mellettem, és egyesével végig beszéltük, hogy mitől lesz ez érdekesebb, mert nem titok, nekem az egyik legnagyobb félelmem a podcast elkezdése kapcsán az volt, hogy kit fog ez egyáltalán érdekelni. Hogy tudok-e olyan témákról beszélni, tudok-e olyan szakmaiságot belevinni, ami valóban értéket ad a hallgatóságnak, és emiatt álltam a rajtkövön közel egy évet tényleg, hogy elmerjük-e kezdeni. És nagyon jó volt, hogy ott voltál te, mint szakértő, és mint barát. Egyrészt az önbizalmamat is folyamatosan tuningoltad, hogy merjem elkezdeni, másrészt meg nagyon jól kijöttek azok a pontok, amiket te szakértőként tudtál megmondani, hogy ez lehet, hogy egy unalmasabb formátum, vagy ez egy olyan pont lesz, ami nekem okoz extra nehézséget, és inkább ne arra induljak, mert háromszor annyi munkám lesz vele, és lehet, hogy fele annyi eredménnyel. Igen. És itt van egy nagyon erős hozzáadott értéke
ennek. Igen, hát egyébként egy videót nagyon sokan fel tudnak venni, egy hanganyagot nagyon sokan fel tudnak venni. Ami hozzáadott értékünk az a szerkesztői munkában, meg a kreatív stratégiai szinten történik úgy igazán. Most leegyszerűsítettem, mert nyilván azért egy jól összerakott podcast hang vagy videó az is nagyon sok munkával jár, de nem ez a különlegesség, vagy nem ebben van az extra, amit mi tudunk, hanem tényleg most már túl vagyunk több mint 1000 legyártott epizódon, ami kiment a kezeink közül, és ez egy nagyon nagy tapasztalatot ad arra, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, vagy rögtön látjuk a számokból. Ez egy nagyon jellegzetes helyzet, hogy mi is sokszor gondolunk valamit az elején, hogy mi lesz a jó, de el kell telnie sokszor 7-8 epizódnak ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az, ami nem működik, vagy mi az, amit meg kell változtatni, és akkor kell egy tükörbenézés, hogy újra tudjuk tervezni azokat, amit addig induláshoz jónak láttunk. És sokszor a induláshoz az elég is, de utána kell valami vérfrissítést belevinni a műsorokban. És ez nekünk most már a számokból, meg a visszajelzésekből nagyon szépen ki tud rajzolódni. Úgyhogy igazából ahhoz, hogy valaki el tudjon kezdeni egy podcastet, a legeslegfontosabb az szerintem a koncepció hozzá, hogy annak a célközönségnek, aki ezt szólni akarnak, mi lesz érdekes. És hogy ebben a buborékban van elég olyan téma, amit szakértőként képviselni tud ez a műsorkészítő, és ezt nagyon nehéz egyedül belülről így kibogarászni saját magunkból. Ehhez kell sokszor egy külső fél, de ez lehet házon belül is egy munkatárs, aki így belelát és jól érzi ezeket a dolgokat. Még egy gondolat arra, amit mondtál, hogy te is bizonytalankodtál, hogy ezt szerintem sokan észrevehettük, hogy hiába érezzük magunkat jónak valamiben, amit csinálunk, nagyon nehéz sokszor leírni, hogy kell azt jól csinálni. És hogy emiatt lehet egy ilyen imposztor szindrómánk, hogy amúgy mi nem is tudjuk azt, hogy kell csinálni. Nem egy olyan helyzet volt a pályafutásomban valamilyen tanácsadási formátumban, ahol szépen kijött menet közben, hogy egy kész módszertana van a vállalkozónak, amit ő le tudna írni, össze tudna rakni, be tudna tanítani, el tudna mondani egy podcast epizódban, csak így nem gondolt rá, és azt érezte, hogy az egész így kavarog a fejében, az a sok tudás, és most már te is túl vagy egy szezonnyi epizódon, és szerintem neked is meglepő lehet, hogy mennyi olyan tudás volt a fejedben, amit ilyen nagyon konkrétan lépésekbe szedve egy jól átadható formában ki tudtál magadból tenni egy audiofájl formájában.
Igen, ezt is csak megerősíteni tudom, hogy ezt mi egy ilyen belső tudásrendszerre is tudjuk már használni, és előtte én vértizattam azzal, hogy ezeket formába öntsem, leírjam, részletezzem, mert én nagyon kreatív agyam van, és inkább szárnyalni tudok, de nem vagyok ilyen struktúrált, és ez a podcast, ez tök jó struktúrát is tudott hozni. Említetted, hogy néhány adás után lehet ebben újra tervezés, vérfrissítés. Van-e értelme mondjuk 4-5-6 podcast adást készíteni, vagy azzal számolni, annyit betervezni?
Ennek sokszor van egy olyan szempontja, hogy ez egy büdzsé kérdés, hogy ki akarják próbálni. 4 epizódból nem fog kiderülni, hogy egy műsor életképes-e igazából. Ráadásul, hogyha között két megjelenés között eltelik több idő, akár 1-2 hónap is, akkor egyszerűen nem jönnek meg azok a számok, meg az a visszajelzés mennyiség, ami miatt ez validálódik, hogy ez egy jó befektetése. Szerintem körülbelül egy 10-12 epizód kell ahhoz, hogy tisztában lássunk már, de még inkább mondjuk ez mondjuk az első évet tekinteném ilyen vízválasztónak, hogy addigra már nagyon-nagyon szépen elkezdenek becsöpögni azok a tanulságok és visszajelzések, amik miatt már úgy érzik a műsorkészítők, hogy nem akarják ezt abba hagyni soha, de ezt én is érzem, hogy nehéz átbillenni ezen az első kezdeti bizonytalanságon, és sokan jönnek azzal, hogy akkor indítsunk el egy pilot epizódot, csináljunk 4 epizódot, nézzük meg, hogy hányan hallgatják, de ez ugyanolyan, mint bármilyen más tartalommarketing. Nem tudsz írni egy blogposztot, és azt várni tőle majd, hogy sikeres lesz. Nem küldhetsz ki egy hírlevelet, és arra számítasz, hogy majd arra nagyon sokan feliratkoznak, és nagyon sok eladásod lesz belőle. Bármit csinálsz, hogyha meetupokat szervezel, hogyha rendezvényt tartasz, ha nem tudom, podcastet készítesz, minden itt a következetes, rendszeres megjelenésről szól arról, hogy mindig ott vagy, és csinálod rendszeresen újra és újra azt, amiben hiszel, és amiből tudod, hogy másnak is működött, valószínűleg neked is működni fog, vagy korábban már működött neked. Úgyhogy ez egy ilyen kitartás játszma, kicsit tényleg ez a maratonra tudom hasonlítani, hogy ha tudod a futás közben, bár nem futottam le maraton, de elképzelem, hogy így lehet, hogyha tudod, hogy igazából annyi a dolgot, hogy a következő lépést megted, majd a következő lépést megted, majd azután is menjél tovább, és ne állj meg, akkor tudhatod, hogy be fogsz érni a célba. És ez ugyanez igaz a tartalommarketing minden formájára. Persze menet közben finom hangolni kell, ki kell találni a formátumot, dolgozni kell rajta, hogy jobb legyen, de ez egy ilyen, ez egy maratonfutás, és ennek így kell nekiállni. 4 epizódból, vagy 5-6 epizódból elsősorban azt lehet leszűrni, hogy jól érzed magad ebben a szerepben, meg lehet mutatni munkatársaknak, közvetlen partnereknek, ügyfeleknek, hogy ők mit gondolnak erről, visszajelzést lehet kérni, és akkor az adhat egy megerősítést, hogy képes vagy jól elmondani a gondolataidat, jól tudsz beszélni, jól nézel ki a kamerán, tetszik a hallgatóknak ez a formátum, de ez egy ilyen minőségi visszajelzés lesz, és nem mennyiségi.
Ugye az egyik a rendszeresség, a másik, ami szerintem nagyon fontos, az a rendszer, amit már szintén emlegettünk, hogy hiába van egy nagyon jó hírlevelet, hiába van egy nagyon jó meetup sorozatod, vagy egy nagyon jó podcasted, hogyha az nincs beépítve egy marketing rendszerbe, és nincs meg az útja, hogy hogyan kerül el a hallgatókhoz, hogy hogyan találnak rá, akkor hiába nagyon jó minőségű a tartalmad, nem fogsz vele átütő sikereket elérni.
Rengeteg olyan podcast van egy ilyen podcast temetőként a Spotify berkeiben, amik nagyon jók, és nem hallgatja őket senki, mert az energia elfogyott annál a pontnál, hogy megjelentették. És az egy nagyon nagy tévképzet, hogy elég feltölteni a Spotify-ra, meg az Apple Podcast-ra, és majd onnantól felkarolja az algoritmus, és majd ajánlani fogja, és működni fog. Meg kell tennünk azt a... segítenünk kell az algoritmusnak, hogy ő azt érezze, hogy ezt érdemes ajánlani. Bele kell tennünk azt az energiát, körbe küldeni az ügyfeleknek, körbe küldeni a munkatársaknak, hallgassák ők is, posztolni a saját felületeinken róla, hirdetéseket indítani róla, és nem úgy posztolni, hogy egyszer kiteszed, és akkor megjelent az epizód, hanem tolni, amennyi kifér, amennyit úgy tudsz kiadni magadból, hogy nem érzed azt, hogy ismételnéd önmagad, addig lehet promózni és nyomatni a podcastnek a kommunikációját, mert utána megkapja ezt az impulzust az algoritmus is, és utána azt érzi, hogy van értelme ajánlani ezt más hasonló felhasználói szokásokkal rendelkező egyéb hallgatóknak is, mert lehet, hogy akkor nekik is tetszeni fog ez a podcast, hiszen mások már hallgatják. Úgyhogy segítsünk az algoritmusnak azzal, hogy beindítjuk a podcastet, utána már jobban lehet számítani arra, hogy ezen meg lehet élni, és organikusan fog működni. Azért a mi podcastünk, a Business Boys is, ami mondhatjuk ilyen zászlóshajó ebből a szempontból, az már évek óta úgy működik, hogy van egy stabil, bevált közönsége, és tudom, hogy minden egyes epizód, amit kirakunk az 5 és 10 000 lejátszás között teljesíteni fog, akkor is, hogyha egy szót nem szólok róla, de ez azért van, mert szájhagyomány útján, a sok közösségépítés útján, a rengeteg tényleg megjelentetett podcastnek az eredményeképpen ezért az eljutott emberekhez, akik elkezdték tényleg hallgatni. Tehát ezt a munkát nem lehet megspórolni, és nem ott ér véget a munka, hogy kirakjuk a Spotify-ra.
Ha már munka, és említetted fél szóval a büdzsé kérdést is, mekkora erőforrás igénye van a podcast készítésnek, és a podcast marketingnek, mert ahogy beszéltük, az pont ugyanannyira fontos, vagy majdnem ugyanannyira fontos, mint a jó minőségű podcastnek az elkészítése.
De egyfelől nézzünk, akkor szerintem egy ilyen emberi erőforrás kérdést. Ez azon is múlik, hogy mennyi energiát akarunk beletenni, meg milyen formátumot választunk. Tehát például egy olyan formátum, mint ami a Marketing MSZ-ben is megjelenik, ez a szóló epizód, amikor egy összerakott vázlatból dolgozol, és úgy mondod el, jól tudom, azért sok minden előre is meg van írva neked ilyenkor. Ez nagyon nagy munka, és egy nagyon értékes időt igényel, hiszen cégvezetői időről van szó, és nem is nagyon tudnám más megcsinálni helyetted. Ez a része így, tehát ott látszik, hogy ott bele van téve nagyon a munka, és bele van téve az energia. Egy vendéges adásra való felkészülést is meg lehet úgy csinálni, hogy egy óra alatt felkészüljön valaki, és tud belőle jó anyag készülni, mert meg lehet úgy is, hogy 10-12 órán át valaki felkészül, mert meghallgatja a vendégének az összes korábbi podcastjét, elolvassa a könyveit, stb. És ez baromira hálás lesz egyébként. Tehát mind a vendég nagyon hálás lesz, mind a hallgató nagyon hálás lesz, hogy beletette a műsorvezető ezt az energiát a podcastbe, de tényleg belemegy olyankor, mondjuk csak a felkészülés részébe 10-12 óra, az sok. Tehát, hogy valahol meg kell találni szerintem azt az arányt, ami jól esik, amit szívesen beletesztek.
Bocsánat, itt nekem szerencsém volt veled, mert amúgy is olvasom a blogcikkeiteket, meg amúgy is hallgatom a podcastjeidet, úgyhogy ez a felkészülés nekem ilyen szempontból kicsit könnyebb volt.
Hát igen, érdemes olvasni a blogcikkeinket.
Tényleg jók.
És sokszor egy csapat dolgozik egyébként egy műsoron, akár a mi oldalunkról is, van egy szerkesztő, meg egy projektmenedzser, aki együtt dolgozik az ügyféllel, le legyenek szervezve a felvételek, felhívjuk a vendéget, lekutassuk a témát, elkészüljön az adás tematika, legyen előinterjú, amin a vendég és a műsorvezető találkoznak, és kialakítjuk a végleges adásvázat. Tehát, hogy sokszor két oldal is dolgozik azon, hogy elkészüljön egy epizód, és mindkét fél beletesz 8-10 órát is akár egy jó epizódnak az elkészítésébe. Lehet ezen spórolni, tehát el lehet, össze lehet úgy rakni egy műsort, hogy nagyon sok mindent kiszervezünk a kutató munkából, a szervező munkából, akár nekünk, és a műsorvezetőnek igazából annyi dolga van, hogy kicsit átolvassa az adás tematikát, bejön, levezeti a műsort, és utána megint mindent átad egy kiszervezett csapatnak, aki megcsinálja a maradék munkát. Erre is látok jó példákat, és egészen hallgatott műsorokról tudom, hogy így működnek, hogy valójában egy csapat megcsinálja ezt az előkészületet, de valahol meg kell találni ezt az erőforrást, vagy házon belül, akiket amúgy is fizetünk, és nekik is van egy óradíjuk, vagy pedig kiszervezni egy külső csapathoz, mint mi vagyunk, és ennek is van egy gyártási költsége. És a mi költségünk annál lesz drágább, vagy annál drágább lesz, minél több kreatív és szerkesztői munkát helyeznek át hozzánk. A mi esetünkben egyébként az árak úgy néznek ki, hogy egy podcast epizód, hogyha mi egészen minimálisan vonódunk be, tehát mondjuk csak az utómunkát csináljuk meg, akkor az ilyen 50-70 ezer forintoktól már el tud indulni egy műsor, de akkor mi nem segítettünk semmit szerkesztésben. És lehetnek egészen olyan esetek, ahol videót is készítünk, marketinganyagokat is készítünk, mi szerkesztjük, mi szervezzük, mi találjuk ki az adás tematikát, és tényleg a lehető legprofi segítséget adjuk, ott egy epizód fel tud menni 4-500 ezer forintra is. Tehát akár ilyen 10-szeres szorzó is lehet benne, vagy 7-8-szoros szorzó is lehet a díjak között. És akkor nem beszéltünk még a marketing költségekről, hiszen mondjuk érdemes vagy saját energiát beletéve, saját idővel promotálni social media felületen, személyes márkával ezeket az epizódokat, vagy pedig hirdetési büdzsét rákölteni. Tehát aki nagyon profin gondolkozik szerintem, az el tudom képzelni, hogy egy havi 500 000 és 1 000 000 forint közötti büdzsével is gondolkodhat, de akkor van hozzá videója, van egy profi csapat, aki megcsinálja ezeket, és az utó kommunikációt, meg szintén egy profi csapat, akár ti lemenedzselik, és meg vannak hirdetve ezek az epizódok. Az egy garantált siker, tehát hogy aki ilyen szinten gondolkozik, és nagyon nagyot akar ezzel durrantani, az annak rá kell szánnia vagy a saját idejét, vagy mások idejét, amint meg pénzbe kerül.
Nem titok egyébként, hogy mi dolgozunk együtt különböző ügyfelek kapcsán, ahol ti gyártjátok a podcastet, mi pedig a marketing részét visszük. Én nagyon szeretem ezeket az együttműködéseket, mert azért profi anyaggal nekünk is sokkal könnyebb dolgozni. Gyakran előfordul azért nálunk is, hogy valaki szeretne kommunikálni, jelen lenni a közösségi médiában, de nem nagyon van alapanyag, amit használhatnánk. Van 10 évvel ezelőttről egy forgatás, vagy egy nem is forgatás, még fotózás, meg az ügyvezető 20 évvel ezelőtt írt egy cikket arról, hogy hogyan indult a cég. Azért ott mi is nehezebben találjuk meg a témát. Ilyenkor meg, amikor veletek együtt dolgozunk, akkor nagyon jó alapanyagokat kapunk, és már szinte pontról pontra tudjuk, hogy mi a feladatunk, mit hogyan kell disztribútálni.
Igen, szép, szép kifejezés a disztribútálás.
Amúgy utálom ezt a szót, de nem találtam még jobbat rá. Igen. Úgyhogy, igen. Ha valaki tud, akkor
sokszorosítani, megosztani. Igen.
Szétszórni.
Igen, igen. Hát igen, ezek jók, ezek a dolgok, ugye ezek olyan együttműködések, ahol alapvetően nagyobb keretben dolgozik valaki veletek, és a teljes marketingét csináljátok akár, és mi ilyenkor beszállunk csak a podcast szakmai részhez, és vannak olyan esetek, ahol mi visszük ezt a mi ügyfeleinknél. Mi azért nem egy a szószoros értelmében vett marketing ügynökség vagyunk, mi a marketing szinten csak azzal foglalkozunk, ami a podcastnek a tartalma, vagy a podcastnek a marketingje, de én azért azt látom, hogy a világ afelé megy, hogy akár egy podcastből készített marketinggel szinte 100%-ban le lehet fedni valamilyen fajta szakértői kommunikációt, de hogyha ehhez jön még mondjuk hirdetésmenedzsment hozzá illeszkedve, jön mondjuk egy hírlevél stratégia, valamilyen egyéb közösségépítés, vagy valami offline dolgok, akkor az úgy lesz igazán kerek.
Mikor lesz egy podcast adás sikeres, és mikor lesz jó minőségű? Ezt a kettőt külön választanám.
Mm-hmm. A minőségnek vannak a technikai szempontjai, tehát hogy szépen legyen felvéve, meg jól legyen megvágva, mind audio, mind videó szempontból. Ez, szerintem ez a beugró most már, tehát ebből nem lehet leadni, és aki ez alá megy, az rögtön hátrányból indul. Itt nem tudok nagy okosságot elmondani, jó mikrofonok kellenek, jó kamerák kellenek, jó utómunka kell, érzéssel kell megvágni az anyagokat, utó kell szerkeszteni ezeket, tehát ki kell venni az unalmas részeket, kegyetlenül ki kell venni, ha úgy van, mert hogyha a hallgató elunja magát közben, akkor el fog kapcsolni, le fogja tenni azt az epizódot, és ez meg szintén egy ilyen jelzés az algoritmusnak, hogy ezt csak 50%-ig hallgatják végig, vagy 30%-ig hallgatják végig ezt a podcast epizódot, mert ott elkezdett unalmas lenni, akkor ezt nem fogja ajánlani másoknak. Nem fogja mutogatni az algoritmus. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon alaposan meg kell csinálni, nem lehet most már szerintem olyan ilyen házi eszközökre alapozni, és akkor a minőség kérdésen belül pedig a felkészülésnek van szerintem óriási szerepe. Ez az, amit szintén nem lehet szerintem megspórolni, olyan értelme, hogy vagy a műsor készítője tegye bele ezt a munkát, vagy szervezze ki ezt a munkát, és hangolják össze ezt az információhalmazt, ami kell ahhoz, hogy jó legyen a műsor, legyen egy szerkezete, egy váza az epizódnak, tud, hogy hova akarsz eljutni, tud, hogy mi az üzenet ezzel a podcast adással, tud, hogy aki hallgatja, ő milyen szinten van, és mit akar ebből profitálni, mit akar kivenni, aznak milyen hatással lesz rád nézve, milyen hatással lesz a vendégre nézve, az tök ciki szerintem, hogyha a vendég már 20-szorra ugyanazokat mondja el, vagy hogyha te műsorvezetőként belehelyezkedsz egy olyan helyzetbe, hogy a másikat emeled ki mindig, és csak ő lesz a szakértő, tehát hogy itt is valamilyen fajta egyenrangúságra érdemes törekedni. Szerintem minőség szempontból nagyjából ezek, amiket így nagyon-nagyon burokba téve össze tudnék foglalni. És mi volt a másik kérdés?
A sikeresség. Aha. Milyen mutatókat érdemes egyáltalán mérni? Aha. Mert azt meg se kérdezem, hogy kell-e mérni, mert az már ilyen nagyon bugyuta kérdés lenne tőlem, mert persze, hogy kell mérni ezt is, mint minden marketingeszköz hatékonyságát, de milyen számokat érdemes figyelni azon túl, hogy hányan hallgatják az adott adást, mert nem biztos, hogy az lesz a legfontosabb mutató.
Hát egyrészt szerintem akkor induljunk onnan, hogy amikor posztoljuk ezeket az adásokat a social felületeken, akkor ezek milyen interakciót érnek el, szeretik-e az emberek ezeket a fajta tartalmakat, lekattintják-e, lájkolják-e, megosztják-e, kommentelnek-e hozzá, ez rögtön az első réteg, ez a jól látható réteg. Ha ezek nincsenek, nem lép interakcióba a közönség a social felületeken a podcast marketing anyagokkal, akkor nagyon jó eséllyel nem is megynek tovább, és nem kattintanak bele, és nem hallgatják meg. Tehát ez egy jó indikátora annak, hogy egyáltalán önmagában a podcast marketingje jól működik-e. Természetesen maga a hallgatottsága az egyik kulcs, ezért is csináljuk nagyon sokat, de ez egy relatív dolog, mert hogy lehet, hogy a célközönségünkben 1000 olyan fő van ma Magyarországon, akit el lehet érni, és nem is biztos, hogy mindannyian hallgatnak podcastet, mondjuk valamilyen nagyon speciális szakterületre gondolok, nem tudom, valamilyen specialista orvosoknak készítenek mondjuk podcastet, ami teljesen jó lehet, de ott lehet, hogy azzal meg lehet alapozni egy cégnek a sikerességét, hogyha azt 200-an vagy 300-an hallgatják. Mert akkor az egy olyan közegtől érkező 300 hallgatás, akik lehet, hogy be tudják indítani, vagy meg tudják változtatni annak a cégnek az értékesítését teljes mértékben. Szóval ez egy relatív dolog, hogy jó-e a 300 lejátszás, vagy pedig inkább 3000 kéne, vagy 30000, ez nagyon a célközönség méretétől függ. Ugye rengeteg olyan podcast van azért a magyar piacon is, ami kifejezetten tömegterméknek van gyártva. Szórakoztató tartalmak, vicces, humor típusú dolgok, politikai, közéleti dolgok, ezek elsősorban ezek a leghallgatottabbak, és itt a több tízezres hallgatószám teljesen reális lehet, vagy a celebekkel készülő interjúk, tehát bármikor itt bejön a stúdiónkba valaki egy celeb, és megosztja a saját felületén, rögtön lesz 10-20 ezer lejátszás rajta. És viszont, hogyha egy szakértői podcastról beszélünk, akkor meg a célközönség méretéből érdemes kiindulni, hogy mennyi embert akarunk elérni, ők hányan lehetnek, és nagyságrendileg hány százalékát tudjuk ennek a közönségnek megfogni. Úgyhogy ez a relatív megközelítés így a hallgató számra. Meg a másik szempont azt szerintem, hogy hogyan alakul időről időre a hallgató szám, hogy növekszik-e az epizódoknak a lejátszása, hogy egy epizódnak milyen az élettartalma, hogy csak mondjuk akkor hallgatják, amikor posztoljuk, hogy hosszú távon is visszatérnek hozzá, és megtalálják a hallgatók. hogy általában növekszik a totál hallgatottság a havi arányban, megoszlásban egy podcastnek. Ezek szerintem ilyen nagyon fontos viszony számok, amiket érdemes figyelni, mert egy tendenciát mutatnak meg, akár arra, hogy mennyire sikeres a podcast marketingje, vagy hogy a tartalom, meg a témaválasztás, vendégválasztás az jó irányba halad-e. Nagyon fontos szerintem az, hogy milyen a közönség megtartási ráta. Ezt minden epizódnál most már szerintem minden platformon meg lehet nézni, hogy hány százalékig hallgatja végig az átlag hallgató a podcast epizódot. És ott általában azt látjuk, hogy az első pár percben rögtön elveszít mondjuk minden podcast epizód kb. 20%-ot a totál hallgató számból, mert ott az első 1-2 percben eldöntik, hogy ez most nekik érdekes, vagy nem érdekes, és hogyha 20%-ot veszítenénk ott csak el, vagy veszítünk el, az jó. Viszont utána jön a lényeg, hogy nem biztos, hogy egy órás podcast epizódot hosszan végighallgatnak, lehet, hogy 2 órás epizódot is végighallgatnak 70-80%-ban. Tehát ez az adott műfajtól, a témától függ, meg a célközönségtől függ, de meg kell néznünk azt, hogy az emberek szeretik-e azt az adáshost, amit mi kitaláltunk. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos. Összességében azt is érdemes nézni, hogy hogy alakul a teljes hallgatási óra a podcast esetén, hogy azt lehet sok platformon mérni, hogy mennyi időt töltenek a hallgatók a podcast epizóddal totál értékben, és hogyha ezt kivetítjük, akkor gyakorlatilag megvettük a figyelmét a célközönségünknek órában mérve, tehát figyelmet vásárolunk akkor, amikor podcastet készítünk, ez pedig a legértékesebb fizetőeszköze sokaknak így marketingben, vagy hát marketingnek talán ez a legértékesebb fizetőeszköze, az emberi figyelem. A podcast pedig ezt nagyon-nagyon hosszú ideig tartja fenn. Tehát itt nem az van, mint egy Facebook hirdetésnél, vagy egy tévéreklámnál, hogy ez másodpercekben, vagy tized másodpercekben mérhető, hanem ez fél órában, órában, akár órákban mérhető mennyiségű figyelem lesz. És azért hasonlítsuk össze, hogy milyen elköteleződés várható egy olyan tartalomtól, amivel 10 másodpercet tölt valaki, és milyen, amivel 1 órát tölt valaki, vagy rendszeresen hetente tölt 1 órát. És akkor persze lehet figyelni a különböző platformokon a követőszámnak az alakulását, ott is az például egy érdekes tendencia, hogy általában többen hallgatják jóval, mint amennyien feliratkoznak, ez a YouTube-on is így van. Érdemes nagyon sokat foglalkozni azzal, hogy feliratkozásra búzdítsuk a hallgatókat, mert így kapnak értesítést arról, hogyha megjelent egy epizód, így kapnak a különböző lejátszókban, a feedjükben értesítést, meg megjelenéseket arról, hogy megjelent az a podcast epizód, amit követnek. Nekünk műsorkészítőként pedig ez egy alap igényünk, hogy így tud az organikus elérés növekedni. Nagyjából ezek a számok most, amik így legfontosabbak ezen a ponton.
Azt mosolyogtam így belülről, hogy amikor erről beszéltél, meg igazából az egész adás alatt, amikor beszélgettünk a podcastnek a lehetőségeiről, meg eredményeiről, folyamatosan azt éreztem, hogy úristen, ez annyira jó eszköz, és hogy úgy örülök, hogy ezt csinálom, és annyira megint, ha már én már elkötelezett voltam a podcast mellett saját magam és az ügyfeleim számára is, újra és újra meggyőztél, meg magamat is meggyőztem ezzel, hogy ez mennyire jó eszköz tud lenni, hogy mennyire elkötelezetté tudjuk tenni a hallgatókat jó minőségben, és hogy mekkora értéket tudunk adni a hallgatóknak. Igen. Egy-egy ilyen részben.
És itt az értékadás szerintem borzasztóan fontos, hogy semmit ne tartsunk vissza. Ez ne egy olyan, ne egy promóanyagnak tekintsük, hogy majd utána, hogyha veszel tőlem valamit, akkor majd elmondom a tutit, hanem mindent mondjunk el, minden saját példát, esettanulmányokat, hibákat, tanulságokat, sikereket, mindent, ami a fejünkben van. De hogyha valakinek ez személyre szabott módon kell majd ez a szolgáltatás, vagy ez a tudás, akkor úgyis meg fog keresni, mert azt mondja, hogy ebből már annyit tanultam, hogy most már szeretném tudni, hogy milyen akkor, hogyha ez rá van vetítve az én cégemre is.
Tőlem szokták egyébként kérdezni, gyakran szokták kérdezni, hogy nem féltem ezt a tudást, hogy egy csomó olyan információt elmondok, amiért egy csomó pénzt elkérhetnék. És egyébként eszembe se jutott még, hogy valóban ez így lenne. 2 ok miatt, az egyik, hogy én annyira szeretem ezt, és annyira szívesen beszélek bármikor egy baráti kávézás során is ezekről a témákról. Nagyon szeretek értéket adni. Másrészt meg tudom, hogy nem feltétlenül az az érték, hogy ezt elmondom, hogy ez így van. Mert egy csomószor elhangzik olyan, amit úgy mindenki tud, hogy igen, tudom, hogy úgy kéne, hogy a marketing stratégiát megcsinálni, hogy célcsoportelemzés, csak vagy nem tudja pontosan, hogy hogyan, vagy nincs rá ideje, és ott tudok segíteni. Tehát, hogy egyáltalán nem érzem azt, hogy bármennyi felhasználót, leendő potenciális ügyfelet kiütnék ezzel.
Igen. Ebben is két irány van. Az egyik az, hogy általános szakmai tartalmat mondunk el, hogy te mit csinálnál, hogy csinálod, milyen eredmények vannak, de maradunk a szakmai szinten. A másik irány, ami mondjuk sokkal inkább az én utam volt, hogy arról beszélek, hogy én hogyan építem azt, amit csinálok, hogyan vállalkozok, milyen életet élek, milyen hibáim vannak, hogyan változtatom meg a szokásaimat, hogyan lettem mondjuk jobb vállalkozó. Mind a kettőt érdemes csinálni, mert nagyon-nagyon szeretik az emberek azt, hogyha betekinthetnek valakinek az életébe, meg hogyha inspirációt gyűjthetnek abból, hogy más hogyan csinált valamit. És nyilván egy csomóan lesznek, akik emiatt nem jönnek oda, hogy ügyfelek legyenek, de rohadt sokat tanultak abból, amit hallottak. Viszont lesz egy olyan réteg, lehet mondjuk 10% a hallgatóknak, ami lehet soknak is tekinthető, az meg oda fog jönni, és kér személyre szabott szolgáltatást. Viszont ő már úgy érkezik oda, hogy csak tőled szeretném, mert annyira meggyőztél, hogy senki mástól nem is fogok ajánlatot kérni, mert egyszerűen veled akarok dolgozni. És ez ott már lehetőséget ad arra is, hogy az árazásban is egy kicsit elmozduljunk, és egy olyan értékalapú árazást is bevezessen valaki, akinek egy ilyen nagy hitelességfelhajtó eszköze van, mint a podcastje, hogy egyszerűen személyre szabja az árait majd ezután, és sokkal nagyobb profittal tud működni.
Van-e kedvenc projekted, kedvenc podcast adásod?
Amiben most ülünk.
Persze.
Már most az, de egyébként gratulálok, mert annyira természetes vagy, és jól áll neked ez az első videós podcasted, hogy én is nagyon jól érzem magam emiatt benne, úgyhogy ez egy kedves és kedvenc dolog. Hát nézd, nekünk valahogy most már közeledik 50 műsorhoz az, hogy kikkel, tehát hogy hány ilyen műsort gyártunk. Ez a éppen aktívan, párhuzamosan gyártott műsorok száma, és én most nagyon rosszul érezném magam, hogyha elkezdenék 50-ből valakiket megnevezni. Ez olyan gyakorlatilag, hogy ki a kedvenc ügyfeled, vagy ki a kedvenc családtagod. Én ilyet nem tudok. Nekem nagyon nagy kedvenceim általában a vállalkozós, meg cégépítős témák, mert én is abból tanulom a legtöbbet, és hihetetlen jó érzés, hogy egy olyan műsor készül a mi stúdiónkban, meg a mi bevonódásunkkal, amit én is arra használok, hogy tanuljak. Úgyhogy ezeket is nagyon szeretem azokat, amikor olyan vendégek jönnek el, akikre én is felnézek, és akkor csak így, mint műsor vagy stúdiós arcok itt ülünk a háttérben, és ott van valaki, akitől úgy lehet tanulni a felvétel közben, és ez is egy nagyon jó élmény általában nekem. Meg én azt is nagyon szeretem, amikor valaki elkezdi nagyon komolyan venni ezt a podcastet, látja azokat az érveket, amiket te is ma megerősítettél, és elkezdi fókuszba helyezni, a marketingének a fókuszába helyezni a podcastet, és van nem egy olyan ügyfelünk, aki azt mondta most már, hogy ez a fő marketing csatornája, azt mondja, hogy következő másfél évben biztosan elköteleződik emellett. Ezeket az eseteket én nagyon szeretem, mert ott nagyon sok kreativitásra nyílik tér, be tudunk vonódni olyan szinten, hogy hogyan lesz nekik ebből utána több értékesítésük, hogyan lesz jobb a mindenféle üzleti eredményük, és azért én ezzel szeretek foglalkozni, meg ebbe bevonódni, úgyhogy ahol hagynak minket alkotni, az a kedvencem.
Nekünk is mindig az a kedvenc projektünk, ahol hagynak minket alkotni, meg megszárnyalni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszintén és ilyen didaktikusan válaszoltál a kérdésekre, hogy nagyon örülök, hogy ez a podcast rész nem csak ilyen elméleti, mint ugye ez a Marketing MSZT-nek a törekvése is, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy szárnyalunk és a kreativitás, hanem konkrét lépéseket is adunk, hogy hogyan kell elkezdeni, mit lehet csinálni, mik a velejáró kérdéskörök, és mennyibe kerül, és tök jó, hogy konkrét számokat is tudtál mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és segítettél ma ebben nekünk.
Évesen is örülök, hogy mesélhettem róla, és remélem, hogy sokaknak meghoztam a kedvét hozzá.
Köszönöm. Ez volt már a Marketing MSZC podcastekről szóló adása, a vendégünk Sándorfi Adrián volt, én Magyko Noémi vagyok. Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel minden csatornánkra, most már a YouTube-ra is feltudtok, és hogyha nagyon tetszett, akkor küldjétek el minél több ismerősötöknek, hogy halljanak rólunk sokan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, két hét múlva találkozunk.